Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk Szót adásában ma folytatjuk a Marosvásárhelyi Rádió vírus naplóját a globusz körül. Voltunk már Dél-Amerikában, Dél-Koreában. Mai vendégünk nem visz ennyire messze, de nagyon fontos országot és fontos eseményeket foglal össze számunkra. Sükösd Miklós van a vonalban, aki a Koppenhágai Egyetem docense, szociológus, és aki egyik szerzője a többkezesben vezetett vírusnaplónak. Ez nem azonos a Marosvásárhelyi rádió naplójával, hanem egy alkotói közösség, amely már hónapok óta rögzíti a világjárvány eseményeit és a hozzávaló viszonyokat, személyes perspektívákat. Jó estét, Miklós! Dániából hogy tűnik, hogy élhető ez a pandémia?
Jó estét kívánok, és külön örülök, hogy a Marosvásárhelyi Rádióban beszélhetek, mert a családom is erdélyi származású, nagyapám jött át 1920-ban, és vannak rokonaim Marosvásárhelyen, úgyhogy igazán örülök, hogy itt beszélgethetünk.
Nem Dániába, hanem Magyarországra ment át a nagypapa.
Mármint Magyarországra ment, én pedig 6 éve jöttem Dániába, itt dolgozom, de sokat járok haza Magyarországra, a családom egy része is ott van, barátaim, szakmai kapcsolataim, tehát félig meddig vagy fél lábbal Magyarországon állok, fél lábbal pedig itt. Tehát jól ismerem, szinte belülről élem meg, élem át a karantén hónapjait mindkét országban.
És milyen összevetésben a karantén itt meg ott?
Dánia egy nagyon racionális ország, egy nagyon boldog ország. Biztos ismerik a hallgatók is azokat a felméréseket, amelyeket a világ országaiban készítenek arról, hogy mennyire boldogok ott az emberek. És Dánia, meg a skandináv ország rendszeresen a világ legboldogabb országaként jön ki ezeknek a listáknak az élén. Ez a mostani helyzetben is megmutatkozik. Tulajdonképpen ez a boldogság, sokat gondolkoztam itt az évek során, hogy mit jelent Dániában. És arra jutottam, hogy igazából biztonságot jelent. Hogy az emberek a boldogságot a biztonsággal kapcsolják össze nagyon nagy részben. Ez a biztonság, aztán több elemű, nagyon fontos, hogy létbiztonságot jelent. Állásbiztonságot, munkabiztonságot. Ez nem azt jelenti, mint régen az államszocializmusban, hogy kötelező volt dolgozni, de aztán a kapun belül lehetett lazsálni, vagy nem volt hatékony a munka. Nem, itt a cégek elég könnyen elbocsátják a dolgozókat, hogyha a gazdasági válság jön, mint például akár a pandémia idején is. Viszont nagyon jó a munkanélküli ellátás, igazi munkanélkülieket segítő szociális háló működik. Tehát ez egy szociális állam a szószoros értelmében, egy jóléti állam. Senki nem fél attól olyan nagyon, vagy szinte betegesen, nem retteg attól, hogy elveszíti a munkáját. Persze nem kellemes a dolog, de nagyon jó az ellátás. Tehát a kérdésre visszatérve, hogy milyen itt a pandémia, akár Magyarországgal összehasonlítva, nagyon racionális a kormány járvány kezelése, egészségügyi kérdésnek fogják fel, nem pedig belügyi, katonai, biztonságpolitikai, kommunikációs, propaganda kérdésnek, hanem egészségügyi kérdésnek. 5,5 millió ember, viszonylag kis ország, már mindenkit leteszteltek, van, aki többször is, ingyenes a teszt, és bárkinek bármikor megcsinálják. És a másik az, hogy nagyon jó a kontaktkövetés. Tehát aki elkapja a betegséget, vagy egyáltalán felmerül, hogy elkaphatta, mert fertőzött barátjával, kollégájával, családtaggal érintkezett, vagy olyan eseményen vett részt, társas összejövetelen, ahol beteg ember volt, ott akkor nagyon jól lekövetik a hálózatot, a társadalmi érintkezési hálózatokat, és ez azt jelenti, hogy az emberek örömmel részt vesznek ebben, és önkéntes alapon otthon maradnak. Tehát nagyon jó az állampolgári közreműködés. Vagy állampolgári fegyelemnek is mondhatnám, de az egy erős szó. Az állampolgári közreműködés az az akarat, hogy megelőzzük azt, hogy másokat is megfertőzzünk.
Itt egy kicsit ilyen bezzeg országokként jelentek meg a világjárvány kezdetén a skandináv országok, mint ahogy olyan országok, ahol magas az állam és az állampolgárok közötti kooperativitás, bizalom, és éppen ezért hát lazábbak is, vagy lazábban veszik a járvány intézkedéseket, nem élik meg olyan traumaként az emberek.
Igen, bezzegország, és ez benne is van a dán és más skandináv országok kifelé közvetített képében. És ezt itt is meg lehet érni, egy kicsit fennhordják az orrukat, de az én személyes véleményem az, hogy jogosan. Tehát én nagyon tisztelem Dániát és a dán állampolgári erkölcsöt, etikát. Valóban jó az állam és az állampolgárok közti együttműködés, ugyanis nagy a bizalom. Ez egy olyan ország és olyan régió, ahol a korrupció a világon a legalacsonyabb. Tehát a szószoros értelmében belebukhat egy államfő, kormányfő vagy kormánytag abba, hogy egy doboz gyufát vagy egy csokit vesz állampénzen. A szószoros értelmében ebbe bele lehet bukni. Tehát a közpénz, az adókkal elvett pénz a szentség Dániában. Az olyan régióban helyezkedik el az emberek tudatában, hogy az az abszolút tabu, ahhoz hozzányúlni magán célra, magán kézzel, az olyan, mintha a legnagyobb szentségtörést követnénk el. És ez is a bizalom alapja. Tehát az emberek most a járványra tekintve megbíznak abban, hogy amit a kormány csinál a járvánnyal kapcsolatban, azt a legjobb tudása alapján minden elérhető információ tekintetbe vételével, és nem önös érdekből, hanem az emberek egészsége érdekében teszi. Tehát megkérdőjelezhetetlen a jó szándék. Aztán maguk az intézkedések persze vitathatóak, de megvan a bizalom. A politikai pártok közt nincs szélsőséges ellenkezés, szembenállás, gyűlölködés. Mondok egy példát, tavaly voltak itt országgyűlési választások, és amikor győzött a szociáldemokrata párt, egy fiatal szőke dán nő, a miniszterelnök nő, Mette Frederiksen, az újságok címlapján egy olyan kép jött le, ahol az új fiatal miniszterelnök nő az előző középjobbos miniszterelnökkel, aki viszont egy idősebb, pocakos, középkorú pasi, mintha csárdást járna, tehát a karjukat össze honva egymással, mint hogyha egy forgóajtón egyik be, a másik kifelé menne, egy ilyen táncos kép jelent meg. Tehát mindenki természetesnek tartja, hogy van politikai váltógazdaság, de minden párt a legjobbat akarja a dán népnek.
Olvastam egy hosszú tanulmányt, azt hiszem a Guardianben arról, hogy hát mennyire kreált mítosz, vagy mennyire valós ez a dán boldogság, és a boldogság kultusz, ez a hügge mítosz, és hát arra a következtetése jutnak, hogy hát van alapja, de hát ez inkább egy marketing fogás. Azóta, amit ezt a szöveget olvastam, gondolkodom azon, hogy mennyire lehet politikai projekt az, hogy egy ország az állampolgárai között és a politikai rendszerében is a stabilitást erősítse és népszerűvé tegye.
A hüge, amire utalsz, az valóban egy marketing fogás, ez most már a dán soft powernek, vagy a puha hatalomnak, a puha propagandának az eleme lett. De azok a könyvek, amiket erről írnak, egyébként pont angol, brit szerzők is, a Guardian-t említetted, azokat önszántukból írják olyan angolok, akik idejöttek élni. Tehát azért igen, ez egy exporttermék, de az exporttermék legyártásában, létrehozásában, ennek az ország brandnek, ország márkának a létrehozásában pont nyugati brit újságírók tevőlegesen közreműködnek, sőt tulajdonképpen ők kezdték el ezeknek a könyveknek a sorát, amik a hüggét népszerűsítik. Az röviden azt jelenti, hogy otthonosság, kényelmesség. Tehát, hogyha az ember este otthon van, gyertyákat gyújt a lakás több pontján, és vastag gyapjú zokniban egy csésze teával, vagy forralt borral, vagy vörösborral a szeretei körében otthon van nyugiban. Tehát nem olyan szereketlen, hatalmas új tudás ez. Nyugiban, fényben otthon élni a meleg otthonunkban, a szeretteink körében. Tehát egy kicsit karácsonyi hangulat a hétköznapi estéken, vagy hétvégi estéken is, ez a hüge. A otthonosság, jól érzem magam, lazaság, igen, melegség, ezt jelenti. Viszont az is hozzátartozik a dologhoz, hogy éjszakon vagyunk, nincs nagyon hideg, mert ez egy félsziget, és félszigetből és szigetekből álló ország, tehát az óceán mindenhol körülveszi, és Koppenhágában sok a csatorna is, tehát nagyon sok a víz. Ahol én lakom, itt is kicsi és nagy csatornák vannak a közelben a városon belül, mint Amsterdamban. Tehát nagyon sok a víz, nincs hideg, mert az óceán nem engedi a fagyot, alig havazik, alig van jég, ha esik egy kis hó, másnapra elolvad, jég is viszonylag ritkán van. Viszont nagyon sok a köd, és sötét van. Tehát most télen reggel 8 körül világosodik csak ki, 4-kor már sötétedik, és napközben is van úgy, hogy heteken át ólomszínű az ég. Tehát világosság hiánya van az embereknek, és a köd miatt melegség hiány is, tehát a hüge ehhez is hozzátartozik, hogy ezek a lakások jól kivilágítottak.
Közszféra, de a közszférára mennyire igaz, hogy van itt a tudatos cél ez a bizalmi légkör, vagy... Igen. Ez azért fontos, ugye, mert jött a pandémia, és mindent felborított, és egy ilyen globális inger, dű, idegesség lett úrrá a társadalmakon.
Így igaz, és szerintem az északi országok, a skandináv országok nagyon jól vették ezt. Svédország kicsit külön utat járt, mert ott már a tavaszi hullám alatt szinte teljesen az állampolgárokra bízták, hogy mennyire tartanak fizikai távolságot egymástól, és ez nem igazán jött be. De ami a bizalmat illeti, az nagyon erősen megvan valóban a kormány és az állampolgárok között. Hogy nincs annyira talán kimondva ez, hogy a boldogság a cél, inkább a biztonság a cél, ami az állam szolgáltatásait illeti. A lényeg az, hogy minden egyes befizetett adó koronából és annak a tört mértékegységéből, az őréből csak az állampolgárok kapjanak, és csak az újabbukat keressék. Tehát nagyon nagy a bizalom, és ab óvó természetesnek veszi mindenki és minden politikai párt, hogy a közszférában az állampolgárokat szolgálják. Olyan szolgáltatás ez, mintha a Schusterhez elviszem a cipőmet. A miniszterelnök nem a cipőmet kalapálja, hanem az egészségügyi minisztert felügyeli, és az a feladatuk, hogy a biztonságomat, a jólétemet szolgálják. És természetes, hogy négy év múlva lelépnek, mindenki visszamegy a saját munkájához, aztán ha újra megválasztják őket, megint ők jönnek. Tehát mint egy edző, aki a súlyzóterembe tanácsot ad, neki az a munkája, vagy egy fogorvos, vagy egy nyerc tenyésztő, aki a nyercekkel dolgozik. A miniszterelnök ugyanúgy szolgálja a társadalmat és a politikusok. Tehát egy pillanatra nem merül fel, hogy ez másképp lenne.
Mi a magyarázat annak, hogy Dánia és Svédország azért külön utas módon járt el a járványkezelés terén?
Én ennek egy aspektusát ismerem, az az, hogy a területi különbség sokkal nagyobb, hatalmas a két ország között. Dánia egy pici ország, Svédország hatalmas területeken fekszik, erdős, hegyes, nagy kiterjedésű területen, és az emberek egy része falvakba, sőt tanyákon él. Elég vad körülmények között egyébként puskával vadásznak, és persze ez a városokra nem igaz, Stockholmra meg más városokra nem igaz, de mégis van egy ilyen western vagy amerikai hódító mentalitás is Svédországban. Tehát ezek az emberek, akik kisfalvakban meg tanyákon élnek, ott nincs olyan veszélyeztetettség, a járvány nem annyira veszélyes, hiszen kevésbé vannak kitéve városi hálózatoknak, zsúfoltságnak, tömegnek. Tehát én ezt a tényezőt ismerem. Egyébként pedig nagy a különböző egészségügyi minisztériumok, miniszterek és szakértők szabadsága. Tehát ezt úgy is lehet látni, hogy az egyes országok és civilizációk kísérleteznek azzal, hogy a járvánnyal hogy lehet szembeszállni. tehát Európán belül is eltérőek lehetnek a válaszok valamennyire. Aztán Európa és Amerika, látjuk, hogy a Trump kormányzat alatt a szövetségi állam Amerikában szinte semmit nem csinált, és a városok, illetve az államok lettek a járvány ellenes fellépés hordozói, aktív szereplői. És aztán azt is látjuk, hogy ha az egész földet nézzük, a különböző civilizációk is másképp reagálnak. Itt elsősorban Kínára és a konfuciánus civilizációra gondolok, Dél-Koreára, Japánra, Tajvanra, Hongkongra, ahol rendkívül sikeres a szembeszállás a járvánnyal. Már folynak az oltások, a digitális követéssel remek eredményeket érnek el. Persze az emberek szabadságjogainak a korlátozása az ára ennek, főleg a kommunista Kínában. De akár ha a többi országot nézzük, Japánt vagy Dél-Koreát, amelyek a konfuciánus körhöz tartoznak, sokkal erősebbek a közösségi értékek és gyengébbek az egyéni, individuális értékek, szabadságjogok. Tehát ha úgy tetszik, a járvány a különböző nemzetállamok és különböző civilizációk állnak szemben, átszűrik magukon a járvány kihívását, és a saját kultúrájuknak, politikájuknak, civilizációs értékeiknek megfelelő választ adnak.
A svéd példa az elrettentő példa volt, hogy mennyire hatott arra, hogy Dánia eljárt?
Párhuzamosan dolgozták ki ezeket a politikákat. Nyilván figyelték egymást, de nem adok-kapok, vagy szembenállásos alapon jöttek létre ezek a politikák. Amennyire újságolvasóként figyelem, a svéd fertőzöttségi adatok és halálozási adatok sajnos magasabbak a dánnál, és a norvégnál, és más skandináv országoknál is. Tehát amennyire meg tudom ítélni, ez a svéd modell nem jött be. Dániában alacsonyak maradtak a halálozási adatok, a fertőzési adatok, mind a mai napig, illetve tegnapig az élet szinte teljesen normál kerékvágásban folyt. Szívesen elmondok egy pár részletet, ha ez érdekes.
Abszolút. Halljuk a dán
naplót. A dán naplót. Most a második hullám nem olyan vészes, nem kezdődött olyan vészesen, mint Közép-Európában, akár Magyarországon vagy Romániában. Alacsonyak maradtak a nyáron az adatok, a határok zárva, vagy nagyrészt zárva voltak a nyáron is, tehát a turizmus és a vendégmunkások nem hoztak be olyan sok fertőzést, mint Közép-Európában. Nem volt turizmus gyakorlatilag a nyáron, üresek voltak a szállodák, és ez ahhoz vezetett, hogy sokkal alacsonyabbak maradtak a fertőzési arányok az ősszel is. Tehát most az ősszel nem kellett lezárni mostanáig az országot. Aki tud, otthonról dolgozik, de a gazdaság megy tovább, és egészen tegnapig nyitva volt az összes kávézó, étterem, sportközpont, jógatanfolyam, fodrászat, manikűrös és a többi emberi szolgáltatás. Tehát lehetett menni vacsorázni éttermekbe, vagy kávézókba kiülni, vagy a kocsmák is nyitva voltak. Pont este 10-ig, tehát korlátozással este 10-ig, és maszkkal kellett bemenni, de amikor az ember fogyasztott, akkor le lehetett venni, meg beszélgetett, akkor le lehetett venni. Ez pont tegnaptól változott meg. Tegnap újra bezárták az éttermeket és kávézókat, de a boltok mennek tovább, az élet megy tovább. Tehát ha én innen Magyarországra megyek, vagy hát most nem tudok menni, mert már nincsenek repülők sem, meg mindkét irányba karantén van, tehát nehéz ügy, akár az ünnepekre hazamenetel is elég nehézkes, vagy szinte lehetetlen. De mindegy, Magyarországon nagyon követem, hogy mi zajlik, hát ott egy sokkal radikálisabb lezárás van. Este 8-tól kijárási tilalom, az utcán katonák és rendőrök cirkálnak, de nyilván nem egészségügyi ennek az oka, hanem politikai elsősorban. Tehát égbe kiáltó a különbség, hatalmas. 1200 kilométer csak a különbség Koppenhága és Budapest között, de minthogyha valami más planéta lenne, valami teljesen más dimenzióban létezne ez a két világ. Itt a pandémia elsősorban egészségügyi kérdés.
A mostani,
ezért
A mostani megszorításokat az esetszám növekedése miatt vezették be?
Igen, igen, igen. És vannak regionális különbségek is, a városokban elsősorban Kopenhágában a magasabbak az arányok, sőt, még Kopenhágán belül is, ez egy viszonylag kis város, mondjuk Budapesthez képest, az elővárosokkal együtt 1,5 millió, maga a belső város az 1 milliónál kisebb, tehát egy viszonylag kis város, és mégis a városon belül is különbségek vannak, ezt többen azzal hozzák összefüggésbe, hogy ahol a fiatalok mozognak, tehát ahol több a gimnázium például, meg ahol egyetemi kampuszok vannak, azok a városrészek érdekesen tükröződik azokban a tervekben is, amelyeket a kormány készített az oltási szakaszokról, hogy ki mikor kapja meg az oltást. Még nem lehet oltást kapni, és azt sem lehet még tudni, hogy német-amerikai vagy dán fejlesztésű oltások lesznek, mert van dán fejlesztés is, az is folyik. De már készülnek tervek arra, hogy milyen sorrendben kapják az itt élők az oltást, és abban azonos Dánia a többi országgal, hogy először az egészségügyi dolgozók kapják, akik a frontvonalban vannak, utána az idősek, a nagyon idősek, 80 fölöttiek, viszont utána nem életkoronként jön lefelé az oltási lehetőség, mint a legtöbb országban, ahol erről tudok, mint Magyarországon, hanem utána a fiatalok kapják, azért, hogy ők ne legyenek depressziósak, és tudjanak bulizni, meg társas életet élni, viszont ne hordják szét a fertőzést. Tehát magas egészségügyiség 80 fölött, és utána alulról kezdődik a tinédzserekkel, vagy 20 évesekkel, és onnan megy fölfelé majd az oltások elérhetősége. Ez szerintem nagyon érdekes dolog, és különbözik a többi országtól.
Ez azért lett, mert volt egy ilyen vita, társadalmi vita, vagy elégedetlenebbek voltak a dán fiatalok, vagy pedig ez az invenciója a dán egészségügyi politikának?
Az első, végig folyt, tavasz óta folyik egy vita a különböző életkori csoportok felelősségéről, és ahogy mondtam, nagyon jó a kontaktkövetés, tehát vannak applikációk is, mobil applikációk is, ahol az ember követni tudja a hálózatainak az alakulását is, de ennél sokkal fontosabb az állampolgári önkéntes felelősségvállalás, az önkéntes együttműködés. Ha bárki a környezetemben fertőzött volt, akkor otthon maradok, addig, amíg a teszteredményt meg nem kapom. Ez teljesen természetes.
A tesztekhez mennyire könnyű hozzájutni, mennyibe kerül?
Ingyenes a teszt, tavasz óta bárkinek bármikor megcsinálják ingyen. És ez természetes is. Mindenki úgy fogja fel, hogy magas egészségügyi hozzájárulást fizet, és magas adókat, és ez az állam kötelessége. Hát mikor lenne az állam kötelessége, hogy ingyen teszteljen, ha nem egy világméretű járvány közepén? Mi más lenne az állam feladata, mint ez? Itt ez a felfogás, amit én hallatlanul tisztelek, és teljesen egyetértek vele. Úgyhogy én elképzelhetetlennek tartom azt, hogy egyes országokban, mint Magyarországon, az embereknek az adózott jövedelmükből kelljen fizetni egy járványellenes fellépés eszközeként a tesztelést. Ez fel nem merül. Tehát a kórházakban már a tavasszal létrehoztak a parkolókban, a kórházak parkolóiban, vagy sátrakat, vagy ilyen barakszerű épületeket, amik már meglévő épületeket átalakítottak, és ott az ablakon keresztül csinálták a teszteket, úgyhogy ne kelljen zárt térbe bemenni, és 3-4 nap alatt, vagy sőt 2-3 nap alatt megvoltak a teszteredmények. Ugyanígy a repülőtéren most is, ha valaki megérkezik Dániába, a kopenhágai repülőtéren kérheti az ingyenes tesztet, és el is végzik rögtön neki. Tehát ez itt, amikor azt mondom, hogy egészségügyi probléma a járvány és a járvány kezelése, akkor a leghangsúlyosabb szempont, ahogy ezt kezelik, az a tesztelés elérhetősége és a kontaktkövetés. Tehát ez mind a kettő a megelőzés eszköze. És aki már megkapja a betegséget, és adott esetben ha súlyosabb tünetei vannak, bekerül a kórházakba, természetesen nagyon magas az egészségügyi ellátórendszer szintje. Én a 6 év alatt egyszer kerültem csak kórházba vizsgálatokra, hála Istennek, és nem hittem a szememnek, tehát én nem tudtam, hogy ilyen létezik, ilyen magas szintű egyénre figyelő ellátás, ahol a kórtermekben maximum ketten vannak, állandó nővéri felügyelet, orvosi felügyelet, személyre szóló figyelem. Tehát én nem tudtam, hogy ilyen a világon, a magánkórházakon kívül létezik. Az volt az érzésem, mintha egy orosz oligarha saját privát kórházában lettem volna. Annyira magas szintű volt. Tehát nagyon alacsony a halálozás. A hatékony megelőzés és a hatékony kezelés eredményeképpen is. Egyébként úgy hangzok, mint egy reklám a Dánia mellett, és ezt abszolút nem szeretném, tehát nem könnyű itt külföldiként élni egyébként, ennek más okai is vannak, de nem szeretnék csak ilyen shiny, go happy, vidám, nem szeretném ilyen teljesen egyoldalúan feltüntetni Dániát.
Hát éppen most szerettem volna felvetni azt a kínosabb esetet, ami megdöbbentette azt hiszem az egész világot, és amennyire én láttam, a magyar hírfogyasztók is nagyon érzékenyen reagáltak rá. Ez a Nyérc botrány, amikor felmerült, hogy a nyércekben kialakulhat egy mutáció, a koronavírusnak egy mutációja, is elrendelték a dán nyércállomány kiirtását. Szégyen szemre én ekkor tudtam meg, hogy Dánia ilyen nyérc termelő ország. És hát ez egy kicsit ugye önmagában a koronavírustól függetlenül is elrettentett ez, hogy ez hogy lehet, de akkor Sükösd Miklós összefoglalja nekünk, hogy ezen a téren mi történt.
Megmondom őszintén, én sem tudtam, hogy sok millió nyérccel élek egy országban, egészen pár héttel ezelőttig. 17 millió nyérc élt a közelmúltig itt, sajnos nagyon kis kalitkákban, olyan farmokon, amelyeket eléggé elzárva tartottak a nyilvánosság elől. Nyilván nem titkolták őket a szószoros értelmében, de nem volt köztudott. Szerintem nem csak az itt élő külföldiek, hanem a dánok sem tartották ezt igazán számon. Azt viszont mindenki tudja, hogy nagyon sok sertés él szintén Dániában, 20 millió körül, egy 5,5 milliós országban. Tehát a nyércek és a sertések száma is sokszorosan meghaladja, többszörösen meghaladta az emberekét. Dánia a világ egyik legnagyobb sertéshús exportőre, és egyébként a legnagyobb nyércprém, tehát a nerc bundákat ebből készítik, tehát a nercprém exportőre volt, a világ termelésének a 40%-a jött innen eddig, de ennek vége. Nyáron egy állategészségügyi probléma jelentkezett, nem csak Dániában, hanem Hollandiában és más országokban is. Ez pedig az volt, hogy más állatokhoz hasonlóan a nyércek is megkapták a Covidot, a koronavírust az emberektől. Más állatok is elkapják, ezt lehet tudni, kutyák, macskák, még állatkerti elefántok is. De valamilyen genetikai ok miatt kizárólag a nyércek azok az állatok, ahol olyan elváltozás, mutáció jön létre a koronavírusban, ami az emberekhez visszakerül. Tehát visszajön egy mutált koronavírus, és erről volt már elég sok állategészségügyi megfigyelés a nyár folyamán. De ezekről én és a dán közvélemény nagy része utólag tudott csak. Az egész most ősszel, néhány héttel ezelőtt robbant ki, egy kormányzati bejelentése, amikor a miniszterelnök Mette Frederiksen elmondta, hogy ezt a helyzetet, amit épp említettem, hogy az állategészségügyi kérdés hirtelen emberegészségügyi kérdés lett, méghozzá nagyon veszélyes. Ugyanis az a mutáció, ami visszajön a nyércekről az emberekre, nem kezelhető a kifejlesztés alatt álló gyógyszerekkel. Elsősorban a dán gyógyszerekkel, ezt hangsúlyozták itt. Tehát egy hirtelen megnyílt annak a lehetősége, hogy egy olyan új koronavírus mutáció terjed el Jyllandban, Észak-Jyllandban, ez az egyik vidéki területe Dániának, ahol nyércfarmok vannak, ahol tömegesen sok ezer ketrezben élnek a prémjükért tenyésztett nyércek. Tehát először ott helyben elterjed egy új vírus. És volt több mint 200 eset, tehát ez nem egy elméleti lehetőség maradt, hanem felnőttek és gyerekek, a farmokon dolgozók és a családjaik és az ismerőseik körében elkezdett terjedni egy olyan vírus, amely nem gyógyítható még a fejlesztés alatt álló gyógyszerekkel sem. Tehát hirtelen megjelent annak a veszélye, hogy ez elterjed Dániában, ez az új vírus, és akár Dánián kívül is terjedhet, tehát Európában, sőt, felmerült komolyan a lehetősége, hogy egy vírus nem ismer határokat, tehát hogy Dánia és ez a nyércekből származó vírusmutáció egy új világjárvány kezdete lehet. Tehát, hogy a Kínából származik a ma ismert koronavírus, Wuhan térségéből, Wuhan városból, és hogy hirtelen Dániából egy új világjárvány, egy új pandémia indul el. Ez egy hirtelen sokként érte a dán kormányt és a dán közvéleményt. És ekkor a kormány úgy döntött, hogy le kell mészárolni a teljes nyerc állományt, hiszen ha ez az alternatíva egyáltalán lehetőségként, reális lehetőségként megjelenik, hogy egy új világjárvány indul, akkor nincs mese. Úgyhogy a kormány, és ezen belül az élelmezésügyi miniszter, aki az állattartást is felügyeli, mezőgazdaság és élelmiszerügyi miniszter, kiadott egy közleményt, egy felszólítást a nyerc termelőknek, nyerc tenyésztőknek, hogy le kell ölniük az állatokat. Ezt gázzal végzik egyébként. És el is kezdték, meg is tették, több millió állatot megöltek, amíg az egyik ellenzéki, jobboldali, középjobboldali újság megpendítette azt a kérdést, hogy volt ennek az intézkedésnek a törvényi háttere. És hirtelen kiderült, hogy nem volt világos a törvényi háttér. Nem vitatta senki a jó szándékot, és az ijedelem okozta hát végül is motivációt a kormány részéről, de a törvényi felhatalmazás hiánya az egy hatalmas kérdés egy igazi demokráciában, ahol a joguralom, az alkotmányosság az megkérdőjelezhetetlen érték. És elég hamar, napokon belül, egy-két napon belül először a mezőgazdasági miniszter, aztán maga a miniszterelnök is elismerte, hogy hibát követtek el, törvényességi hibát követtek el, és a miniszterelnök asszony személyesen bocsánatot kért, és elnézést kért a dán parlamentben, tehát nyíltan beismerte a hibát, és elnézést kért ezért. A parlamentben a néphatalom, a népszuverenitás szentélyében, hát gyakorlatilag a dán néptől, akit a pártok képviselnek. De ez nem volt elég, és innen kezdve az egész állategészségügyi és járványügyi kérdés egy politikai és jogi vitába torkolt. Tehát az elmúlt hetekben a nyerc ügy, ekkor már a nyercek nagy részét leölték. És itt egy politikai kérdés indult, ahogy korábban említettem, itt egypárti kormány van jelenleg, szociáldemokrata kisebbségi kormány, tehát minden kormánytag a szociáldemokrata pártból jön, és más baloldali pártok, radikálisabb baloldali pártok kívülről támogatják a kormányt. Tehát akkor van csak többsége a kormánynak, hogyha a külső baloldali pártok is támogatják, az ellenzékben pedig középjobboldali, jobboldali pártok, vannak liberális jobboldali, középjobb pártok. És a politikai környezethez az is hozzátartozik, hogy nagyon népszerű a miniszterelnök asszony és a kormány, mert nagyon jól kezelte a válságot. Kitűnő volt egyébként a gazdaság élénkítő program és a munkahelyek megvédésének is a programja a tavasszal. Azonnal kapták a munkanélkül maradt emberek a cégükön keresztül a támogatást, 70-90%-át a fizetésüknek a kormány által a tavasszal. Tehát nagyon népszerű volt a kormány. Tehát az ellenzék kapott azon a lehetőségen, hogy végre valahol meg lehet fogni a miniszterelnököt, Mette Frederiksen, a nyerc ügy, hiszen a nyercek leülése törvény nélkül zajlott, és hát emögött aztán a nyerc termelő farmerek, parasztok, vállalkozók, birtokosok befektetők üzlete is ott van. Tehát ez nem egy, csak egy állatokat érintő kérdés, hát ezek mögött családok, egy egész üzemág, egy iparág áll. És az ő képviseletükben lépett fel a jobboldali ellenzék, ő nagy politikai botrány volt végül is, és a kormány beáldozta a mezőgazdasági minisztert. Tehát a mezőgazdasági miniszter magára vette a felelősséget azért a körlevélért, amelyben felszólította a nyérctermelőket az állatok megölésére. A hibát az egész kormány követte el, tehát az igazi felelős jogi értelemben a kormányfő lenne, de felmerült, hogy a kormánynak le kéne mondania, de elégnek bizonyult az, hogy beáldozták a mezőgazdasági minisztert. Az elmúlt időszakban pedig azóta folyik a törvénykezési munka, tehát most teremtik meg a nyercek megölésének a törvényi jogi alapját. Az egy más kérdés, hogy ez utólag történik, és az is egy más kérdés, hogy ez egy igazi demokrácia, tehát itt a törvényeket nem egyik napról a másikra saláta törvényekbe elrejtve hozzák, hanem három fordulóban háromszor kell szavazni egy komoly törvényről, és szakértői viták előzik meg az összes fordulót, tehát most éppen napokban várható majd ennek a törvénynek az elfogadása.
Továbbra is úgy tűnik, hogy a nyérceknek mennie kell, és mit szóltak mindehez a zöldek, az ipari nyérc tartáshoz és a még iparibb nyérc likvidáláshoz, gyilkossághoz?
A nyércek nagy részét már megölték, lemészárolták, és gyakorlatilag ennek az iparágnak vége van Dániában emiatt. Itt volt egy nagy tüntetés is néhány héttel ezelőtt. Kopenhágába felvonultak traktorral, több ezer traktorral a mezőgazdasági termelők, mondván, hogy mi is számítunk, mi is fontosak vagyunk, de ennek az iparágnak vége. Ami gazdasági szempontból komoly ügy, nem csak, tehát a világ nerceinek 40%-a innen került ki, elsősorban orosz és kínai piacokra. Tehát oroszok és kínaiak vásárolták az itt termelt nercet, amiben luxusbundákat készítettek. És a kopenhágai nerc piac, aukciós ház is az egyik vezető intézménye volt ennek az iparágnak a világon. Persze úgy van, ahogy kérdezett, tehát emögött az állategészségügyi és járványügyi kérdés mögött egy nagy politikai és jogi kérdés is volt, egy gazdasági kérdés is, hiszen ennek az iparágnak most vége van Dániában. És hát van emögött egy másik, még nagyobb kérdés, egy életmód, életérték kérdés, egy politikán túli kérdés, ez a nyérceknek, mint állatoknak az eszmei értéke, az állati jogai, az életminőségük, hiszen ezeket a nyerceket úgy tenyésztik sok nemzedék óta, az 1930-as évek óta, hogy szabadságot sose láttak. Ezek kis menyétszerű aranyos állatok, nagy mozgásigényel, hát ehhez képest néhány négyzetdeciméteres kis ketrecekbe élik fel az egész életüket, tehát egy elég kegyetlen nagyüzemi állattartásról beszélünk. Persze ugyanez a helyzet a sertésekkel is, amelyek egész kis területen meg se tudnak fordulni sokszor. A kocák úgy szoptatják a kicsinyeiket, hogy semmilyen mozgásigényüket nem tudják kielni, tehát ezek szörnyű dolgok, és nagyrészt az emberi szem elől elrejtve működő dolgok. De Dániában is, mint a nyugati világban mindenhol terjed a vegetarianizmus, csökken a hús fogyasztás, elsősorban a vörös húsok, sertés és marha fogyasztása. És hát ebbe a vitába illeszkedik a nyercek kérdése is. A fiatalok körében ciki nerzbundát viselni, vagy bármilyen állati szőrből készült bundát, egy tinédzser, vagy 20 éves, vagy 30 éves nő rókabundában, vagy nerzbundában, hát nerzben nagyon ritkán lehet látni, de más szőrmében nem igen, de ciki a dolog, tehát a szőrmellenes közvélemény itt is, mint más országokban, Franciaországban és máshol is megvan. Tehát a baloldal elsősorban, a baloldali pártok a zöld szavazó tömegeik képviseletében üdvözlik azt, hogy az állatkínzással járó nerc bunda termelés véget ér Dániában. Persze ez további kérdéseket vet fel, hiszen így maga a termelés is Kínába fog áthelyeződni, és azt sajnos tudjuk, hogy Kínában hát nem csak az emberi jogokat, de az állati jogokat sem veszik figyelembe, tehát ott nyilván sokkal rosszabb körülmények közt tenyésztik majd ezeket az állatokat, hiszen amíg a piac megmarad, a felvevő réteg, amíg nagyon menő dolog nőknek leölt állatok prémében pompázni, addig ennek az iparágnak van piaca. Tehát amíg a korrupt orosz oligarchák és korrupt kínai pártitkárok a feleségeiknek és szeretőiknek nercbundával akarnak kedveskedni a platina ékszerek és a svájci órák mellett, addig lesz igény a nyércek tömeges tenyésztésére, de ez már nem Dániában fog történni.
Eddig viszont Dánia szolgálta ki ezt az igényt. Furcsa fordulatokat hoz ez a pandémia. Én hónapok óta gondolkodom azon, hogy lehet-e a világjárványnak egy pozitív listát is felállítani azokról a pozitív változásokról, amit ezek a válsághelyzetek idéztek elő. Az egyik, ezen a listán az egyik tétel ezek az ökológiai felismerések, és állatvédelmi és környezetvédelmi felismerések és szembesülések, de ez már egy másik műsor témája kell legyen. Nagyon-nagyon szívesen és szeretettel várjuk vissza Sükösd Miklóst, aki a Koppenhágai Egyetem tanára, szociológus, mert egészen sajátos perspektívára lát rá. Ma egy ilyen vírus beszámolóra volt időnk. Búcsúzóként annyit kérek, hogy erről az interjúnk elején megemlített vírusnaplóról mondj két szót, hol és kiket követhet az, aki az általatok írt vírusnaplón keresztül szeretné nézni ezt a közösen megélt időszakot.
A vírusnaplót heten írjuk a Facebookon, tehát ha bárkit érdekel, ennyit kell csak beütnie, hogy vírusnapló. Én Dániából küldök jelentéseket. Vágvölgyi András barátom, aki a Magyar Narancs egyik alapító főszerkesztője volt, ő korábban Kolozsvárról írt, ahol élt, most Budapestről ír. Bojár Iván, művészettörténész, aki szintén a Magyar Narancs egyik főszerkesztője volt, ír még. Tulajdonképpen heten írjuk, akik hatan a Magyar Narancs alapító nemzedékének voltunk a munkatársai. Vásárhelyi Mária, szociológus, publicista, ismert közéleti szereplő ír meg benne. Kazai Anita, ő orvos és újságíró, tehát ő kifejezetten orvosi szemmel is ír a vírusokról, a járványról. Artner Sisso, ő kulturális menedzser, szociológus, író, és Kovács Kristóf dramaturg. Teljes a tematikus szabadság, minden nap posztol valamelyikünk, mindenkinek egy napja van egy héten. A tavasszal 12 héten át írtuk a vírusnaplót, mindenki egy nap egy héten, tehát 12x7 poszt az olvasható, és most is napi váltásban írjuk. Ha valakit érdekel, a Facebookon naponta követheti vírusnapló címmel, illetve fent van a weben is, az interneten, ott összegyűjtve olvashatóak a posztok, könnyen áttekinthetően, mert a Facebookon kicsit nehéz visszapörgetni, és vírusnapló magyar tükör. Ha ezt beütjük a Google-ba, ott kidobja az összes posztunkat. Vírusnapló magyar tükör. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhettünk.
Én köszönöm, hogy a vendégünk volt, és várjuk vissza akkor hullámhosszainkra. Ez volt az Értsünk Szót erre a hétre. Várjuk visszajelzéseiket a Marosvásárhelyi Rádió honlapjára, vagy akár személyes szakmai Facebook oldalamra is. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Tartalmas rádiózást, szép hétvégét kívánok. Viszont hallásra!